Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól, akitől segítségünket, életünk áldását várjuk. Amen. Kedves testvéreim, ezekben a napokban az 1848-49-es magyar szabadságharc évfordulóját éljük, és azt gondolom, hogy valójában úgy van ez, mint minden eseménnyel, hogy minél távolabb kerülünk egy adott történelmi eseménytől, annál kevésbé tűnik számunkra értékesnek vagy értékelhetőnek. Napjainkban ez a szabadságharc azonban mégis felértékelődik számunkra, hiszen ott hozzánk hasonlóan sokan Isten félő emberek voltak, akik a hazáért, a magyar hazáért, azért a földért küzdöttek, amelyben és amelyen mi is élünk. Egy olyan világban küzdöttek ők a magyar földért, ahol a hazát teljesen el akarták venni, fel akarták számolni hatalmasságok és erők. Az életükbe különös módon fonódott össze a keresztény hit és a haza szeretet, Isten és a haza kérdése. Ma sok keresztény zavarban van, hogy ezt a két dolgot hogy kell és hogy lehet egymás mellé helyezni, egymással helyes viszonyba állítani. Azt gondolom, van mit tanulnunk tőlük, van mire figyelnünk, nem szabad semmiképpen, hogy feledésbe merüljön mindaz, ahogyan ők küzdöttek, harcoltak, imádkozva, Istenben bízva életüket adták azért, hogy mi itt élhessünk. Erősítsük most összetartozásunkat, hitünket, hazánkhoz való ragaszkodásunkat, Isten tiszteletünk kezdetén a szózat éneklésével. Most folytassuk éneklése Isten tiszteletünket, a 274. dicséretünket keressük ki, és ennek a dicséretnek énekeljük mind a négy versét. A 274. dicséretünk így kezdődik, ki Istenének átad mindent. hallgassuk most figyelemmel hitvallásunk a Heidelbergi KT soron következő, azaz 11. úrnapjának kérdéseit és feleleteit. Hitvallásunk tanítása, az apostoli hitvallás magyarázatát adja nekünk, azon belül is azt, amit a Fiú Istenről, azaz Jézus Krisztusról hiszünk.
Miért nevezzük Isten fiát Jézusnak, azaz üdvözítőnek? Azért, mert bűneinkből ő szabadít meg minket az üdvösségre, és mert semmilyen üdvösség másban nem keresendő, sem nem található. Hisznek-e azok is az egyedül üdvözítő Jézusban, akik üdvösségüket a szenteknél, önmaguknál, vagy másút keresik? Nem, sőt valójában megtagadják az egyetlen üdvözítőt és megváltót, Jézust, noha dicsekszenek ő vele. Mert vagy Jézus nem tökéletes megváltó, vagy akik ezt a megváltót igaz hittel elfogadják, azoknak mindent ő benne kell megtalálniuk, ami üdvösségükre nézve szükséges.
Isten igéjét olvasom, úgy, ahogy írva található az Máté evangéliumának 6. fejezetében. Máté evangéliumának 6. fejezetéből az 5. verstől a 13. versig terjedő szakaszt olvasom. Jézus Krisztus tanítása ez. Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utca sarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony, mondom néktek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz titokban. Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked. Amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg. Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti atyátok, hogy mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle. Ti tehát így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Boldogok mindazok, akik hallják Isten igéjét és szívüket megnyitják annak befogadására. Gyertek, testvéreim, csendesedjünk el és imádkozzunk. Eljöttünk, mennyei édesatyánk, hogy ahogyan énekeltük is, elcsendesedjünk a te szent színed előtt. Köszönjük neked ezt a napot is, ezt a lehetőséget is, amikor megállhatunk, felhagyhatunk munkáinkkal, minden egyéb dologgal, amit te egyébként parancsoltál nekünk, és a te tetszésedre eléd állhatunk, hozzád jöhetünk, hogy veled beszélgessünk, és a te üzenetedet, amelyet hozzánk szólsz, meghallgassuk. Köszönjük te neked atyai gondoskodásodat, amellyel mindefelől rendelkeztél, és arra kérünk, bocsásd meg nekünk, amikor ezt nem vettük komolyan. Amikor nem álltunk meg te előtted, pedig megtehettük volna. Amikor magunkét, a saját ügyünket előbbre soroltuk, a te rendednél, parancsodnál. Amikor másban nagyobb lehetőséget láttunk, mint a hozzád való jövetelben és az előtted való megállásban. Kérünk, bocsáss meg nekünk mindezekért, de egyúttal arra kérünk, hogy ragadd meg a mi szívünket, hogy ne csak most ebben az órában, hanem életünknek minden idejében megadjuk neked azt, ami a tied. Adjad a szívünkbe azt a felismerést, hogy az az idő, amelyet veled töltünk, a te általad elrendelt módon, nem hiába való, nem kidobott idő, nem elvesztett idő. Mert te vagy az, akire nekünk leginkább szükségünk van. Életünkben és halálunkban nélküled elveszettek vagyunk. De köszönjük te neked, hogy te vagy az élet. És akié te vagy, azé az élet is. Kérünk téged, erősítsed a mi hozzád való kötődésünket, veled való szövetségünkben, légy a mi megbátorítónk, és arra is kérünk, hogyha még távol vagyunk tőled, ha még mindig idegenkedünk attól, hogy szívünket neked adjuk, indíts föl akár ebben az órában is bennünket arra, hogy ezt megtegyük. Légy nékünk így segítségül, áld meg előtted való megállásunkat, hozzád való jövetelünket. Amen. Kedves testvéreim, most a 138. zsoltárunk első és negyedik versét énekeljük, mielőtt meghallgatjuk Isten igéjének hirdetését. A 138. zsoltárunk első és utolsó, azaz negyedik versét énekeljük. Dicsér téged teljes szívem. Isten igéjét a már olvasott szakaszból olvasom, Máté evangéliumának 6. fejezetéből, a 9. versből, ahol így szól a mi Urunk Jézus Krisztus. Ti tehát így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, ahogyan az elmúlt vasárnap is ezt elmondtam előttetek, Jézus a hegyi beszédben a kegyes életről ad tanítást, és a kegyes élet alatt, noha ezt egy kicsit pejoratívan szoktuk sokszor használni ezt a szót, kegyeskedésre gondolunk rögtön, szóval a kegyes élet alatt értsük csak azt, amiben Isten örömét leli, ez pedig az, hogyha az ember Istennek tetsző módon éli meg a gyakorlatban is a mindennapjait. Három fontos területről is beszél itt Jézus Krisztus, amik a kegyes élethez hozzátartoznak. Egyrészt az adakozásról, az imáról és a böjtről tanít bennünket, és a mostani böjti időszakban, mi egyházunk rendje szerint a böjti időszak, szeretnénk az imádsággal foglalkozni. Abból is leginkább azzal, amit a mi Urunk Jézus Krisztus tanított nekünk. Az úri imádság, a mi atyánk tételeivel foglalkozunk. Elmondtuk azt, hogy sokszor mondjuk el ezt az imádságot, de mindahhoz mérten, amit sokszor mondunk és sokszor teszünk, gyakran megszokottá válik ez, már nem gondoljuk át, hogy mit is mondunk, amikor ezt az imádságot imádkozzuk, vagy lehet, hogy egyáltalán nem jól tudjuk, amit tudunk is ezzel az imádsággal kapcsolatosan. Az elmúlt héten szóltunk a megszólításról, arról, hogy Isten kegyelméből Jézus Krisztusért az ő benne hívők őt atyának szólíthatják, de miközben ilyen mély bizalmi kapcsolatunk lehet és van Istennel nekünk, akik a Jézus Krisztus követői vagyunk, egyúttal ebben a megszólításban kifejezzük azt is, hogy az az Isten, akivel ilyen mély közösségünk van, égnek, földnek, életnek, halálnak ura. Ezért tisztelettel közeledünk hozzá. A megszólítás után egy blokk következik ebben az imádságban, a mi atyánk többféleképpen felosztható szerkezetében, de abban mindenki egyet ért, hogy az elkövetkező blokk az tulajdonképpen három kérést tartalmaz, aminek az a sajátossága, hogy úgynevezett te kérések. Ugye szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Három dologra mutat ez a három kérés, Isten nevére, Isten országára és Isten akaratára. Nem tudom, hogy a testvérek elgondolkoztak-e már azon valaha, hogy milyen furcsa és érdekes dolog ez. A megszólítás után, amiért imádkozunk, mit is kérünk valójában, amikor így imádkozunk? Tisztában vagyunk ezzel? Azt kérjük, amit Istennek kell tennie? Olyat kérünk, aminek általunk kell megtörténnie? Amikor azt mondjuk, szenteltessék meg a te neved, akkor Istennek melyik nevére kell gondolnunk? Mit jelent egyáltalán az, hogy megszentelni Isten nevét? Lehetne folytatni a kérdés felvetést ezzel a három kéréssel kapcsolatosan, de azt gondolom, hogy minden kérdésünkre onnan és ott indul el a válasz, hogy azt kell legelőször is megértenünk, hogy nem a következő blokk áll az első helyen. Kommunikálhatunk, akkor azt mondja el nekünk, és arra emlékeztet bennünket, hogy milyen fontos dolog az Istennel való helyes viszony megértése és megtalálása. És az Istennel való helyes viszony, az mindenféleképpen kifejeződik a helyes sorrendiségben. abban, hogy őt előre soroljuk. Ez még a mi emberi tartásunk szerint is, rendtartásunk, magatartásunk szerint is a tiszteletnek a jele, hogy egymást előbbre soroljuk, egymást előbbre engedjük. De egyúttal a mi részünkről Isten előre való sorolása, annak a szeretetnek a kifejezése, megélése, amelyet ő is mutatott a mi irányunkba. Urat, a te is elé állok, és amit, hogy mit tart Istenről. Mert az ő ügye, Isten ügye, megkapja azt, ami ennek az ügynek jár, az elsőbséget. És ezt mi azért tesszük, mert tudjuk, hogy ha Isten ügye megkapja az elsőséget, akkor az jó nekünk. Annak mi nem vagyunk a kárvallottjai. Senki sem szeret második lenni. De keresztjének lenni azt jelenti, hogy mi mindig csak másodikok lehetünk maximum. És az elsőnek Istennek kell lennie, mert nekünk a második pozíció a legjobb hely. Amikor az ördög a kígyó képében megkísértette Évát a paradicsomban, akkor pontosan azzal hitegette Évát, hogy az a rend, amit Isten kitalált, nem jó, hogy ti csak másodikok vagytok. Nektek is följebb kéne lépni egy fokkal. Olyanokká kéne lennetek, mint az Isten. Jobb az első hely. És testvérek, ha másnak nem, akkor higgyünk a Biblia leíratának abban a tekintetben, hogy amikor az ember meglépte ezt a lépést, és elkezdett föltörekedni a maga gondolata szerint Isten mellé, az első helyre, akkor ez az ember kárára lett. Nagyon érdekes, hogy a Biblia első lapjain a teremtés történetben mindaddig, amíg ez be nem következik, nem olvasunk arról, hogy Ádám és Éva boldogtalanok lettek volna. De abban a pillanatban, amikor elhagyták Istennel szemben azt a helyet és azt a pozíciót, ahova Isten jónak látta őket helyezni és teremteni, beköszöntött az életükbe az a borzalom, amiből olykor mi is tapasztalunk, még egymás között is dolgokat. Az ember azt hitte, hogy előrébb kerül, de rögtön gyakorlatilag visszazuhant. Egészen elállatiasodott az ember, mert azt kellett látnia Ádámnak és Évának, hogy az egyik gyermekük megöli a másikat. A szívük szakadt ebbe bele. Nem csak abba, hogy mind a kettő az övéké volt, hanem abba is, hogy az ember hogyan juthat ilyen mélységbe. Hogyan juthat az ember ilyen mélységbe? Megöli az ember társát. Ez egy borzalom. Isten nem így és nem erre teremtette az embert. Isten nem arra teremtette az embert, hogy bemenjen egy mecsetbe és 50 másikat agyon lőjön. Ez egy abnormális dolog. De azt kell látnunk, hogy ennek valahol az eredete abban gyökerezik, hogy az ember elvesztette azt a hitét és meggyőződését, hogy Istennek kell legelől állnia, mert az a jó nekem. Testvérek, ez mindig is hit kérdése volt, és hit kérdése is marad, az én életemben és a ti életetekben is, és ebben a böjti időszakban érdemes nekünk elgondolkozni, hogy hisszük-e még azt, a saját életünkre nézve, a népünk életére nézve, Európa életére nézve, vagy a világ életére nézve, hisszük-e még azt, hogyha Isten ügye megkapja azt, ami ennek az ügynek jár, akkor mi mindannyian jól járunk. Ha nem kapja meg, akkor pedig mindannyian rosszul járunk. Hisszük-e azt, hogyha én Istennek megadom azt, ami az Istené, annak én nem leszek a kár vallottja. Sőt, a számomra a legjobbat fogja hozni és jelenteni. Csendesedjünk ezen el, vessük mérlegre, testvérek, azt, hogy vajon döntéseink azt tükrözik-e, Isten előtt való megszólalásaink azt mondják-e, hogy mi Istent mindennél előbbre akarjuk sorolni. Mert hiszünk abba, hogy ez hozza el számunkra a jót. Azt mondja itt a konkrét kérés, szenteltessék meg a te neved. Kedves testvérek, Isten neve, bármi is legyen az, bárhogyan is nevezzük őt, jellemzi az ő lényét. Magába foglalja az ő lényét. És most itt nem csak azt értem ez alatt, hogy Istent Jahvének, Adonájnak, vagy akárminek nevezzük. Amikor Istenről úgy beszélünk, mint a Fiú Istenről, Jézusról, vagy mint a Szentlélekről, a Szentlélek Istenről, az ugyanígy ide tartozik. Az azt jelenti, hogy mindig mondunk valamit az ő lényével kapcsolatosan. Nevének kiejtése csak tisztelettel történhet meg. A 10 parancsolatban is ezt helyezi Isten a mi szívünkre. Nem azt mondja, hogy azzal tiszteljük, hogy nem ejtjük ki a nevét. Ezt a zsidók nem jól gondolták. Ők úgy gondolták, hogy ezt a parancsolatot úgy lehet a legegyszerűbben teljesíteni, a Isten nevét egyáltalán nem mondjuk ki. És akkor már el is kerültük azt, hogy tiszteletlenül mondjuk ki a nevét. Sem a parancsolat, sem Jézus nem tanítja ezt, hanem arra figyelmeztet bennünket, hogy amikor kiejtjük Isten nevét, akkor ezt tisztelettel tegyük, akárhogyan is szólítjuk őt. Miért lehet Jézust, szent lelket, az atyát tisztelni? Kérdezik sokan. Miért kellene őt tisztelni? Testvéreim, mindazért, amit ő önmagáról kijelent. Isten azt mondja, hogy ő minden ható Isten. És Jézus ezt megerősítette, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Tudjátok, igen furcsa az, hogy a mi emberi viszonyainkban igyekszünk mindig tisztelni azokat, akik egy kicsit emberi mérték szerint fölöttünk állnak. Nem jó rosszba lenni a főnökkel. Inkább mosolyogni kell a szemébe, még ha nem is értünk vele egyet, mert ez nem így történik, akkor mi annak kárvallottjai leszünk. Az ember azonban milyen érdekes, hogy Istennel szemben végtelenül merész. Istennel szemben végtelenül tiszteletlenekké tudunk lenni. Elfelejtkezünk arról, hogy ő nem a főnök, hanem minden főnök legnagyobb főnöke, a legelső, akié minden hatalom menjen és földön. Az embernek már csak ezért is tisztelettel kellene kiejtenie Isten nevét, mert ő az első. Ő a legnagyobb és leghatalmasabb. Tisztelnünk kellene Istent az ő uralmáért, amellyel nem csak létrehozta ezt a földet, hanem amellyel kormányozza mindazt, ami ebben a világban zajlik. Ne tévesszük meg önmagunkat sem, testvérek, azzal, hogy a történelmet mi csináljuk. Ne gondoljuk azt, hogy a világban csak az történik meg, amit mi megcsinálunk, vagy az nem történik meg, amit mi nem csinálunk meg. Mondjátok, testvérek, mit teszünk mi azért, hogy felkeljen a nap, meg lemenjen? Mit teszünk mi azért, hogy a tengervize helyben maradjon? Mondjátok meg, mit adunk mi hozzá ahhoz, hogy ez a világ működjön? Hogy a Föld mozgásban maradjon? Hogy a naprendszer össze ne essen, meg szét ne essen? Mit teszünk érte? Mit tettél azért, hogy megszülessél? Mit tudunk hozzáadni, testvérek? Isten végtelen hatalma és uralma az, amellyel ezt az egész világ mindenséget, azt is, amit látunk belőle, és a Biblia azt mondja, hogy azt is, amit mi ebből nem látunk, Isten a kezében tartja. A kezében tartja. Végtelen dolog ez, amiben nyilván csak azok tudnak belecsodálkozni, akik valaha rájöttek már a személyes életükben a felelősségre, hogy én felelős vagyok. Minél nagyobb az ember felelőssége, annál inkább a tisztában van azzal, hogy mekkora kegyelem az, hogy tudok dolgokat irányítani. Mindig meglepődök azokon az embereken, akik bírálgatják azokat, akik előttünk járnak, akik a vezetőink. Én mindig azt mondom, hogy szívesen elküldeném ezeket az embereket csak egy napra, hogy menjenek már és próbálják ki. Jaj, milyen megtévesztettek vagyunk sokszor, amikor azt gondoljuk, hogy egy vezető embernek az élete abból áll, hogy szépen befésülik, aztán odáll a kamerák elé, mond kettő bölcset, aztán nyilván hazamegy, lefekszik aludni. Bátorítalak benneteket, hogy ismerjétek csak meg egy kicsit közelebbről, ha lehet, azoknak az életét, akiknek sok dolguk van, akiknek hatalmuk van, és ezzel a hatalommal szeretnének jól élni. Szokták mondani rájuk, hogy milyen gyorsan öregszenek. Az nem véletlen. Viszonylag sokkal kevesebbet alszanak, mint mi. És valószínű, hogy az se olyan nyugodtan, mint ahogy mi ezt megtehetjük. Becsüljük meg. Azt mondja a Szentírás, imádkozzunk értük. De soha ne felejtsük el, hogy ők csak az emberi dolgokért felelősek. És az az Isten, akit megszólítunk, az ezt az egész világot uralja. Felügyelete alatt tartja. Nem kell őt tisztelni? Le lehet ezt az Istent szólni? Le lehet ezt az Istent írni? Azt lehet mondani, hogy ez semmi? Próbálnánk csak ki, testvérek. Még a saját kertünket se bírjuk rendben tartani. Isten meggondozza a világ mindenséget. Istennek van győzelme, amiért kell őt tisztelnünk. Van egy győzelme, ami miatt nem beszélhetünk akárhogyan, és nem közeledhetünk akárhogyan hozzá, és nem ejthetjük ki akárhogyan az ő nevét. Isten nem egy megkérdőjelezhető, múlttal rendelkező politikus. Isten olyan, aki győzelmet aratott a bűn felett, és győzelmet aratott a halál felett, amiről azt mondja a Szentírás, hogy a mi legnagyobb ellenségünk, és amiről ti is, meg én is tudom, hogy egyszer győzni fog a mi testünk felett. Akárhogy küzdünk, akárhogy szeretjük egymást, akármit kifizetünk, és akármit megadunk, végül meg fogunk halni. Van valaki, aki legyőzte a halált. Isten győzött. Jaj, annak az embernek, aki ezt a győztest nem tiszteli. Aki nem hajol meg ő előtte. De, és végül erről hadd szóljak itt nektek, az ő lényének csodálatos része az ő szeretete. Az ő szeretete. Az a szeretet, ami okot ad nekünk arra, hogy tisztelettel beszéljünk róla. Az a szeretet, amelyet úgy áraszt reánk, és úgy árasztott reánk, hogy mi arra nem voltunk érdemesültek, sőt, nem arról van szó, testvérek, hogy kicsit nem voltunk rá érdemesültek, és kicsit nem vagyunk rá érdemesültek. Jaj, milyen vakok vagyunk, amikor ilyennek látjuk magunkat, hogy ma nem voltam szerethető. Az Isten mértéke szerint, testvérek, mi soha nem vagyunk szerethetőek, soha. És az Isten mégis szeret. Valami olyan módon viszonyul hozzánk, amit nem tudunk megérteni, és szinte föl sem tudunk fogni. Egy énekünkben úgy énekeljük és kérdezzük, miért szeret Isten? Miért szeret még? Valószínűleg, aki megírta, az rádöbbent arra, hogy nincs bennem semmi szeretnivaló, amit én produkálni vagyok képes napról napra, az életem idejében, abban semmi nincs, amit az Isten szerethetne. És mégis azt mondja róla a Szentírás, és mégis így nyilatkozott meg a mi irányunkba, hogy szeret minket. Testvérek, Isten neve jellemzi az ő lényét. Megszentelni ezt a nevet azt jelenti, hogy úgy beszélünk és úgy cselekszünk, mint akik komolyan vesszük őt, tudnélik az ő istenségét. Szenteltessék meg a te neved. Úgy beszélünk és úgy cselekszünk, mint akik nem vonják kétségbe egy pillanatra sem a te istenségedet. Amikor megpróbáljuk ezt megérteni, hogy mit jelent ez a megszentelni az ő nevét, szenteltessék meg a te neved, akkor az Ószövetségre kell egy kicsit visszakanyarodnunk, amely leírja nekünk azt, hogy mi volt Isten nevének a megszentségtelenítése. Erre vannak nagyon eklatáns példák az Ószövetségben, most csak összefoglalóan mondom el, az egyik dolog az engedetlenség volt. Az engedetlenség, a másik nyilván az engedetlenséghez kapcsolódott, az, amikor Izrael népében asszociálisan viselkedtek az emberek. Kicsit részletesebben, amikor egy ember engedetlen Istennel, Isten rendjével kapcsolatosan, akkor azzal azt üzeni, hogy nem veszlek téged komolyan. Nem veszlek téged komolyan. Az a bűnöző, aki tiszteletlen az állam törvényeivel szemben, azt mondja, azt üzeni, hogy őt ez nem érdekli, nem ismeri el, nem veszi komolyan. Az aszociális viselkedés, az a Szentírásban azt jelenti, amikor az ember eltér Isten teremtési rendjétől. És ebben az Ószövetségben sokszor látunk szándékosságot. Hogy az ember nem akarja elfogadni azt a rendet, amit Isten ennek a világnak adott. Azt a rendet az emberek között, az egymáshoz való viszony között, a hatalom és a szolga viszonylatában. Az ember és a világ viszonylatában. Istennek van egy a rendje, ezt nevezzük teremtési rendnek. Egy olyan háló ez, ahol minden szépen összekapcsolódik és harmonikusan működik. Amikor az ember ezt nem veszi komolyan, akkor aszociálisan viselkedik, és ez Isten nevének megszentségtelenítése. Isten nem véletlenül ezekre a bűnökre a legsúlyosabb büntetést rendelte az Ószövetség idején. Ennek a kérésnek a lényege tehát az, hogy Istent Istenként ismerjék el, és fogadják el az emberek, azaz, hogy felismerjék Isten rendjét, hogy elismerjék Isten rendjét, ami egy áldásos keretet ad a mi életünknek, a mi mindennapjainknak. Szenteltessék meg a te neved. Hol kezd ez a dolog fölborulni? Ott, ahol az ember Isten helyére lép. Szenteltessék meg a te neved, azt is jelenti, hogy a te helyed mindig legyen szabad. Hogy oda ember ne akarjon lépni. Segíts meg engem is, de mindannyiunkat, hogy egyikünk se akarjon a te helyedre lépni, hanem a te helyed mindig szabad legyen a te számodra. Azonban szólnunk kell arról is, amit mindenki hall, és akik tanultak még nyelvtant, vagy emlékeznek erre, hogy ez az ige szenteltessék meg, ez egy különleges szerkezet, úgy szoktuk nevezni, hogy szenvedő szerkezet, magyarán rejtett az alanya. Nem derül ki, amikor ezt mondjuk, hogy szenteltessék meg a te neved, hogy ki az alanya ennek, akinek ezt el kell végezni, akinek ezt meg kell tennie. Így most szólok arról is, hogy ez a kérésünk Isten előtt, Isten munkálkodását is körülírhatja. Azaz, az nem csak arról szól, amikor ezért imádkozunk, hogy Isten bennünket tegyen alkalmassá arra, hogy mi a neki járó tiszteletet megadjuk abban, hogy az ő rendjét komolyan vesszük, hanem arról is szól ez, hogy Istentől azt kérjük, hogy győzze le a mi bűnös világunkat, és mutassa meg magát szent és igazságos Istenként. Magyarán, hogy tedd meg te is, hogy szent Istenként előlépsz, és megmutatod azt, hogy ki vagy. Mi sokszor csak arra gondolunk, hogy az Isten ügyét mi tartjuk életben itt a világban. És ha mi nem vagyunk hitelesek, akkor nyilván az Isten ügye is ellaposodik, elsötétedik. De amikor Jézus tanított bennünket imádkozni, akkor a szívünkre helyezte ezt a kérést, és ne felejtsétek el, hogy amikor elmondjuk ezt az imádságot, akkor szabad ezt így is értenünk, hogy mi a mindenható Isten előtt azt a vágyunkat mondjuk el és valljuk meg, hogy akarjuk, hogy ő dicsőségesen megjelenjen, hogy megmutassa a maga szentségét és igazságát. Isten sokféleképpen emlékeztette az ő népét, már az Ószövetség idején is arra, hogy ő szent Isten. Ez nem egy olyan egyszerű kérdés, mert ebbe igen sokan belehaltak az Ószövetség idején. Amikor az Isten megjelent az ő dicsőségében, ez az ember számára rémisztő. De mi imádkozunk azért, hogy Isten a maga által meghatározott módon juttassa kifejezésre azt, hogy ő van, hogy ő szent és igazságos Isten. Mutassa meg a történelmen keresztül, vagy ahogy ő gondolja, és segítsen meg bennünket, hogy ezt fölismerjük. Isten is cselekedhet. És ez a kérés ezt is kifejezi. Elköteleződés így imádkozni, és a mi atyánknak ezt a tételét komolyan kimondani. Mert egyfelől elkötelezzük magunkat, hogy ami rajtunk áll, azt mi meg akarjuk és meg fogjuk tenni a te személyed megszentelésére. De egyúttal egy elköteleződés Isten mellett abban az értelemben is, hogy arra kérjük Istent, hogy tegyél minket alkalmassá, akár általunk is, mutasd meg azt, hogy te szent Isten vagy. Te szent Isten vagy. Amikor egy hívő ember bátor, amikor egy hívő ember nem hallgat, amikor egy hívő ember az Isten félelméből adódóan oda tud állni, tud igent és nemet mondani, abban mindig az Isten dicsősége jelenik meg. Amikor a római császárok a kereszténységet el akarták tiporni és meg akarták semmisíteni, akkor arra gondoltak, hogy ha a képviselőket eltiporjuk és megsemmisítjük, akkor vége lesz a gondolatnak is. És tudjátok, hogy hogy jutott dicsőségre Isten ügye? Úgyhogy a keresztények nem tagadták meg Jézust. Úgyhogy vallották Jézust. Akkor is, amikor vadállatok elé hajtották őket. Akkor is, amikor fölgyújtották őket. Vallották Jézust. Az igenük igen volt. A nemük a császára nem volt. És mi lett ennek a következménye? Az, hogy a vérük magvetésé lett. és sokszoros termést hozott. Itt vagyunk mi is. Ez lett a következménye. Isten megmutatta, hogy ő szent, igaz Isten, akit az ember nem tud félretolni, akit az ember nem tud legyőzni. Isten megmutatta magát, és amikor mi bátrak vagyunk, és a hit igazságai mellett kiállunk, testvérek, akkor legyünk biztosak abban, hogy Isten előtt ez kedves dolog. És most ezekben az időkben is arra bátorítalak benneteket, hogy Isten igéje mellett merjünk és akarjunk kiállni. És mindig álljunk oda azok mellé, akik Isten igéje mellett elkötelezetten harcolnak. Az minden keresztjének nagyon fontos dolga az életében. Nem az, hogy valaki menjen ott elől, hajjon hősi halált, mi meg majd élvezzük a javakat. Isten gyermekének lenni, őt tisztelni, nevét megszentelni, azt jelenti, hogy én is kiállok. Én is kiállok. Egy rövid történetet hadd mondjak valakiről, aki most nincs itten közöttünk, nem is fogok nevet mondani, de amit megírt nekem, az mindenféleképpen tanúságos. Régóta tanít egy iskolában, ahol már mindenki elment mellőle a pedagógus karból, annak az igazgatónak a kibírhatatlansága miatt, aki hát fogyasztja a kollégákat. És azt mondta, azt írta nekem ez a testvérünk, hogy tudod, én a hitömből adódóan kitartottam, bíztam abban, hogy ez az igazgató esetleg Istenhez fordul. De nemrégiben ez az igazgató engem behívatott, és közölte velem, hogy én a Facebookon, meg ahol kapcsolatokat tartok, nem írhatok bibliai igéket, nem tárgyalhatok a gyerekekkel erről, iskolán kívül sem. És azt mondta ez az illető, akkor én úgy gondoltam, hogy most jött az a pillanat, amikor sok kolléga nyomán utolsónak én is fölállok, mert egy dologra nem vagyok hajlandó. A hitemet elhallgatni, a hitemmel szembe menni, a hitemet megtagadni, erre nem vagyok hajlandó. És azt mondja, úgy álltam föl az asztalt, hogy nem tudtam, hogy hova vezet az utam. Az illető családos ember. Nem tudtam, hova vezet az utam. Egy hét múlva, testvérek, volt állása egy keresztjén iskolában, ahol örömmel fogadták őt be, és azt mondták, örülünk, hogy egy ilyen ember jön ide tanítani, akinek nem csak az egyenlet a fontos, hanem aki kész arra is, hogy a gyerekek szívével meg a lelkével foglalkozzon. Tudjátok, amikor Isten ügyét előbbre valóvá tesszük a mi ügyünknél, akkor Isten nem hagyja azt, hogy mi megszégyenüljünk. Akkor ő megmutatja azt, hogy ő szent és igaz Isten. Talán sokan röhögnek, hogy egy ilyen helyzetben miért hagyod ott a biztosat? Miért ugrasz bele a semmibe? De tudnotok kell és tudnunk kell azt, hogy akik Istent szeretik, azok soha nem a semmibe ugranak. Azok egy kézben vannak. Amely kéz azt mondja, amely kéznek a tulajdonosa azt üzeni, hogy innen senki ki nem ragadhat benneteket. Csodálatos dolog ezt átélni. Csodálatos dolog ennek részese lenni, de mindig egy dologra kell, hogy irányítsa a mi figyelmünket. Ez pedig nem más, mint a Szent Isten. Adja az Úr azt, hogy meg tudjuk szentelni az ő nevét, az ő személyét magunk között is, tiszteletben tartva az ő rendjét, törvényeit, azokat a rendeket, amelyeket a társadalmi életre vonatkozóan is adott nekünk, hogy megláthassuk a továbbiakban is azt a jót, amelyet ő ezekben minden ember számára elkészített. Amen. Gyertek testvérek, most fennállva énekeljünk, mielőtt elcsendesednénk imádkozni. A 278. dicséretünket keressük ki. A 278. dicséretünknek fogjuk énekelni az első, valamint a 7. és 8. versét.
Az első vers így kezdődik, dicsőült helyeken, mennyei paradicsomban. Foglalva eljünket, csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei seregek hódolva borulnak le előtted, mennyei édesatyánk, mert méltó vagy te, és csak te vagy méltó arra, hogy előtted meghajoljon minden térd. Szeretnénk szívünkben, lelkünkben ezekhez az angyal seregekhez csatlakozni, és a te nevedet megszentelni, te előtted leborulni. Háladással imádunk és dicsőítünk téged, hatalmadért, szeretetedért, uralmadért, bölcsességedért, amelyet megmutattál és megmutatsz minden időben ezen a világon. Dicsőítünk téged, győzedelmes Jézus Krisztusunk, aki legyőzted a halált, legyőzted a poklot, legyőzted a bűnt, és aki ebbe a te győzelmedbe meghívtál és meghívsz bennünket. Könyörülj rajtunk, hogy azzal a hittel élhessük meg életünket, hogyha a te mennyei atyánk a megfelelő helyre kerülsz életünkben, közösségünkben, akkor ez a legjobbat jelenti számunkra. Köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket, kérünk is, hogy taníts egyen-egyenként mindannyiunkat arra, hogy téged minden ügyünkben és minden ügyünknél előbbre soroljunk. Taníts így élnünk, rendelkezéseidet komolyan vennünk, amely által megszenteltetik a te neved és személyed. És kérünk is téged arra, hogy dicsőítsed be magadat is közöttünk, tégy bizonyságot arról, hogy szereted azokat, akik téged szeretnek. Köszönjük, hogy megteszed ezt. Nem felejtkezel el senkiről, aki hűséges te hozzád. Úrunk, így kérjük a te kegyelmes, megtartó, vezető hatalmadat, igéd világosságát a rákosfalvai gyülekezetbe is. Áld meg az ott szolgáló lelkipásztor testvért, áld meg az ott összesereglő híveket, hogy lehessenek velünk együtt a te nevednek, személyednek tanúi, lehessünk együtt egy szívvel a te követőid. Kérünk téged mindazon vezetőinkért, akik téged szeretnek, hogy munkáld a szívükbe, hogy még inkább tudjanak téged szeretni, hogy ragaszkodjanak te hozzád, a te országodhoz, a te rendedhez. Tartsd őket alázatban, hogy el ne vegyenek semmit abból, ami a tiéd, és ne éljenek vissza mindazzal, amit tőled kaptak. Imádkozunk így népünkért is. Segíts megbecsülnünk mindazokat, akik előttünk járnak. Taníts bennünket felelősségünk vállalására. Tégy bennünket, Urunk, békességes országlásod követeivé, itt ezen a föld részen is. Urunk, emlékezzél meg rólunk, szeretteinkről, és a te dicsőséges ügyedet vigyed véghez az ő szíveikben is. Amen.